Kossuth Rádió éjszakai műsorát hallgatja. Most következő műsorunk 6 éven aluliaknak nem ajánlott.
56-70. Az 1956-os magyar forradalom és szabadságharc története.
Üdvözlöm a hallgatókat! Önök a Kossuth Rádió történelmi magazinját az 1956-os forradalom és szabadságharc 70. évfordulója alkalmából készült, hetente jelentkező műsorát hallják. A mikrofonnál Fehérvári Márton és Kavélyó Kolini Bori. A Rákosi korszak egyik legjellegzetesebb és legsúlyosabb társadalmi következményekkel járó jelensége a kitelepítések és internálások rendszere volt. A kommunista párt a hatalom kiépítéséhez a Szovjetunióból vette a mintát, a cél a társadalom átalakítása volt.
1949 és 1953 között a kommunista vezetés osztályidegennek minősített volt arisztokratákat, polgári családokat, módosabb parasztokat, egykori hivatalnokokat és internálótáborokba vagy kényszerlakhelyre vitette őket. Tömegeket deportáltak például a Hortobágyra, gyakran egyik napról a másikra, bírói ítélet nélkül.
Itt nem csak az internálás és a kitelepítés fogalma kell, hogy tudatosuljon, hanem van egy másik, az internálás jellegű kitelepítés.
Magyarázza Bank Barbara történész, a Nemzeti Emlékezet Bizottságának tudományos munkatársa.
Ezt maga a Gerő Ernő írja le, hogy van egy olyan fokozata ennek a rendőrhatósági kényszerintézkedések sorozatának a totális diktatúra időszakában, amikor nem csak kitelepítik, de a kényszermunkát is rákényszerítik családokra. 6 éves kort ugye kötelező a kényszermunka, és ez az internálás jellegű kitelepítés, és ez a 12 hortobágyi nagykunsági zártábor, ahova több mint 8000 embert elhurcolnak a déli nyugati hatásából, illetve nagyobb, kisebb város. Sokból, tehát nem csak a hatásáv van benne a radarjukba a pártnak, hanem a többi nagyvárosok, mint Szeged, Miskolc, Salgótarján, Sopron, Pécs, tehát egy nagyon-nagyon sok ilyen városról tudunk már. Tehát ez az internálás jellegű kitelepítés. A kitelepítés az sem klasszikus, de azt mondhatjuk rá, hogy a budapesti 1951-es kitelepítések, az a kitelepítés forma, kapnak egy véghatározatot, tehát nem ítélet, ez sem egy véghatározatot, egy papírt, ahova rá vannak írva a családfő, vagy akire címezték a kitelepítési véghatározatot. Van olyan eset, amikor azt írják, hogy plusz 4 fő, nem nevesítik meg azokat a személyeket, viszont előfordul olyan eset is, amikor ráírják név szerint, hogy kik azok, akik ezen kitelepítés hatály alá esnek a családból. Ez kvázi még az is lehet, hogy nem csak a család, hanem mondjuk aki ott dolgozik náluk, az a háztartási alkalmazott, aki ott dolgozik náluk, az az unokatestvér, tehát a tágabb családra is értendő. Ez a kitelepítés, és ez is az ország. Mondjuk azt, hogy a középső és észak-keleti részére összpontosul, mondjuk Békés megye is benne van még, eléggé zárt falvakba hurcolják el a családokat, és ott betelepítik őket az ottani faluközösségnek az otthonaiba. Tehát, hogy szokják meg egymást, vagy ellenségeskedjenek. Ugye cél az az volt, hogy még nagyobb ellentétet szítsanak közöttük, csak hát kulturált emberek azért egymás mellett élnek, és rájöttek arra, hogy ez mind a kettőknek büntetés, és senki nem járt jól ezzel. És az internál az pedig ugye ugyanúgy egy rendőrhatósági kényszerintézkedésnek minősül. Pár hónapig volt 1945-ben, hogy benne volt a büntetési tételekben, hogy bíróság kiszabhatta, aztán rájöttek, hogy ez így kényelmesebb, gyorsabban el lehet tüntetni embereket, és nem kell nyoma se, hogy legyen nagyon. Ez is egy véghatározattal működik. És 1945 és mondjuk azt, hogy 49 első fele között úgy volt, hogy 6 hónap plusz 3-szor 6 hónappal meghosszabbítható, tehát ott volt neki egy vége, maximum 2 év. A büntetés táborba, internáló táborba, de ahogyan a kommunista párt hatalma folyamatosan bővült, megyünk előre a tényleges totális diktatúrába, úgy erről elfeledkeztek, hogy ezt hosszabbítani kellene, és onnantól kezdve ez addig tartott, ameddig a hatóság, itt az államvédelmi hatóságról beszélünk, úgy nem döntött, hogy szabadulhat, vagy meghalt. Meghalt a táborba különböző nagyon csúnya körülmények között.
És ami a legdöbbenetesebb, hogy ilyen jellegű büntetésre a legbanálisabb okok miatt is számítani lehetett. Még bírósági ítélet sem kellett hozzá, elegendő volt egy igen szűkszavú véghatározat. Glaub Krisztián, a Veritas Történetkutató Intézet és Levéltár tudományos munkatársa mondja.
Ez már kialakult a háború után is. 1950-ben a dél-budai internálótábor volt a leghírettebb, utána Kistarcsára kerültek át, és aztán így nőtt egy folytában a számuk, és hát ugye a Recski tábor tartják a rendszer csimboraszfiának, mert ugye titkos is volt, és eléggé sok legenda keringett róla. Nagyon nehéz volt onnan megszökni. Tudomásom szerint csak talán egy embernek sikerült. Többeknek is, de őt nem kapták el, tehát ebből is eléggé komoly ügy képződött akkoriban.
Nagyon sokat szoktam volt olvasni, a demokratikus államrendre veszélyes, és ezért internáljuk. Csúnyán beszélt, ezért internáljuk. Fenyegette a demokratikus rend hivatásos embereit, ezért veszélyes az államrendre, internáljuk. Van, amikor még ennyi sincsen benne, csak internálják.
Teszi hozzá Bank Barbara.
És ugye 1949 második felétől nem lehet tudni, hogy meddig. Hozzáteszem, hogy a kitelepítés és az internálás jellegű kitelepítésnél sem lehet tudni, hogy meddig, hiszen ott az lett a végleges lakóhely. Tehát ugye el lehet képzelni, hogy valakit a családjával együtt elvisznek kényszer lakhelyre, kijelölnek valamelyik pusztába egy birkahodályt, és az a végleges lakhely. Mert hogy azt senki nem tudta, hogy 53-ban egy meghal Sztálin, kettő pedig olyan határozatokat hoznak, úgy rendelkeznek, hogy ezeket a táborokat, ezeket a kényszerlakhelyeket feloldják.
Az internálás nem egy új fogalom volt abban a korban, és nem is a szovjetek találták fel. Már a 19.-20. század fordulóján is létező állami eszköz volt, főleg háborús helyzetekben. Már az első világháború idején is alkalmazták. Az ellenséges országok állampolgárait vagy gyanús személyeket zárt táborokba vitték, sokszor bírósági eljárás nélkül. Bank Barbara folytatja.
Nem úgy találják ki, hogy nem létezett ez a jellege az intézkedéseknek, csak ott be volt szabályozva, és nem volt mellette egy nagyon hatatos dolog, a kényszermunka. 45-től ezt hozzárakják, kötelező munka, kényszermunkaként bárhol elviszik őket dolgozni. Úgy van megadva, illetve van róla rendelet, hogy a munkájukért fizetnek is, de ezt mindig elfelejtették kifizetni az internát részére. Elméletileg a kitelepítés, az az úgynevezett klasszikus, a budapesti, az 1951-ben lezajlik, viszont ugye ez egy nagy tömeges, amikor kb. 14 ezer embert fognak eltávolítani Budapestről a különböző kerületekből, és itt nem csak a 12. meg az első, meg a második kerületről beszélek, itt ugyanúgy beszélek a 13-ról is, tehát ahol jó lakás volt, jó ház volt, kinézte valaki magának, ezekből mind eltávolították a lakókat, akik meg ott maradtak, azok pedig társ lakhatást kaptak, sőt, hát van, aki soha nem kapta vissza a lakását sem, hiszen azért tudjuk, hogy ők Budapestről 53 után is ki voltak tiltva, 56 után fogják ezt feloldani, de hát laknak benne azért, hogy nehéz visszakapni és visszaszerezni a dolgokat. Tehát a klasszikus kitelepítés az 51. Az internálás jellegű kitelepítések, azok is 1950 nyarán indulnak el, viszont az 53 még folyamatos, tehát 53 márciusában még visznek a 12 zárt táborba családokat. Ami előtte van, tehát 45 és 50 között kvázi, arról csak visszaemlékezésekből tudunk, hogy önként, tehát 1948-ban önként elhagyta a lakását és ráhagyományozta a városi tanácsra. Tehát az önként az azért valószínűleg, tehát van benne hathatós ráhatása akár a városi közigazgatásnak, vagy hatalomnak, vagy így mondjuk, meg a politikai rendőrségnek, hogy önként feladja a házát és elköltözik x kilométerrel arrébb a Malmába, amit úgy örökölt még valamikor a családot. De van ilyen konkrét esetek, tehát már előtte elkezdődik, viszont az, amikor nagy tömegű, nagyon sok embert mozgatnak egyik országrészből a másikba, sőt, nagyon sok esetben nem is közölték velük, hogy hova mennek, és azt hitték, hogy Szibériába viszik ki őket a családokat a déli meg a nyugati hatásából például. Tehát, hogy egyedi esetek mindig vannak, eleltűnögetnek emberek, és ugye pluszba gondoljuk azt is el, hogy például akiket perbe fognak, politikai perekbe, koncepciós perekbe, és teljes vagyon elkobzásuk van. Tehát azt a tulajdont mondjuk, ami mondjuk egy másfélszobás vagy egy egyszobás lakás volt, azt el kell hagyniuk, hiszen teljes vagyonelkobzásban részesülnek, úgymond. A családnak sem lesz sokkal jobb a kinti élete, hozzátéve azt, hogy az olyan politikai elítéleteket, akiket még ki is végeznek, nagyon sokáig hat a családra is, már pedig úgy is, hogy fogalmuk sincsen például, hogy a család főt, vagy éppen azt, akiről az ítélet szól, kivégezték-e, meghalt-e fogvatartás során, vagy mi történt vele, hiszen elfelejtik értesíteni, és nagyon sok esetben csak vagy 56 után, vagy itt az 53-as változások után történik meg, hogy egyáltalán értesítik a családot, vagy egyáltalán nem értesítik, hanem majd csak később fogják megtudni a rendszerváltoztatás után, hogy mi történt a családtagjukkal.
A kitelepítések története azonban nem 1950 után kezdődött, már a II. Világháborút követően megjelent a kollektív bűnösség elve, amely egész közösségeket bélyegzett meg. Lakatos Dorina, a Terrorháza Múzeum történésze arról beszél, hogyan érintette ez különösen a magyarországi németeket, és miként vált a nemzetközi politikai döntésekből tömegek sorsát meghatározó kényszerintézkedés.
Itt a kitelepítés folyamatánál, hogyha a nemzetközi döntésekről beszélhetünk, itt megemlíteném először is azt, ami a német csillagnak az első nagy tragédiája volt a második világháború után itt Magyarországon, és ez pedig a Szovjetunióhoz köthető, ugyanis a szovjetek itt a második világháború után több tízezer németet elhurcoltak a Szovjetunióba kényszermunkára. A Kárpátaljáról ez például etnikai tisztogatás miatt történt, de ugye Magyarországról is összeszedték azokat a német származású embereket, és tényleg még egyszer van több tíze, 30-40 ezer emberről beszélünk, akiket vagonokba zsúfoltak és elhurcoltak a Szovjetunióba. Legtöbbjük a Donyec-medence szénbányáiba került, és hát hosszú-hosszú éveket kellett dolgozni, de ez is ugye a kollektív megbüntetés alapján zajlott, hiszen úgy voltak vele, hogy amit tönkretettek a németek, meg hát a magyarok is, ugye ezeket kell nekik jóvá tenni, és egy kicsikét hát ugye helyrehozni, jóvátételi munkát végezni a Szovjetunió számára. Itt ez volt az első tragédia, ami így hát nemzetközi szinten is érintette a németeket, és ugye 1945. augusztusában lezajlik ez az úgynevezett Potsdami konferencia. Hát ez a konferencia lényegében jóvá hagyja azt, hogy nem kötelezi ezeket az államokat a kitelepítésre, de jóvá hagyja azt, hogy azokat az elképzeléseket, amik ugye a németek kitelepítésére vonatkoztak, ezeket megkezdjék szervezetten végrehajtani. De hát ugye nem itt kezdődtek ezek a kitelepítések, mondjuk, hogyha akár Csehszlovákiára gondolunk, ott azért a Benes vezette kormányt a 30-as évek végétől próbálta ezt erőltetni, hogy ezért, hát ugye csehszlovák nemzetállamot akartak létrehozni, és ezért németeket, magyarokat, tehát onnan mindenkit ki akartak tenni lényegében.
Említi, hogy ez a Potsdami konferencia nem kötelezte ugye Magyarországot semmire, csak előírt gyakorlatilag ajánlásokat, fogalmazzunk így. A saját nemzetpolitikai szándék az különben hogyan alakult ezután?
Hogyha a hazai politikai szintet nézzük, azt kell, hogy mondjam, hogy nagyrészt egyébként támogatták, tehát itt a kitelepítésnek a legnagyobb szószólói ezek részben a kommunista párt voltak, de a Nemzeti Parasztpárt is elég erőteljesen támogatta a németeknek a kitelepítését, és egyébként akár itt, hogyha sajtóra gondolunk, folyamatosan a Schwab hazáruló és ki a svábokkal, címszavakkal illették a magyarországi németeket. A Szociáldemokrata párt volt az, aki egyébként például tiltakozott ellene, úgy erőteljesebben. Természetesen ezért voltak olyan hangok, amik azt próbálták erősíteni, itt akár a magyarországi egyházat is kiemelhetném, hogy ezért nem szabad ezt tenni a németekkel, de úgy hát belpolitikailag egyébként úgy nagyrészt ugye a kitelepítés mellett foglaltak állást.
Hogyan zajlott különben ez a kitelepítési folyamat? Például hogyan zajlott a falvakban, és hogyan a városokban volt a különbség?
Különbség egyébként alapvetően nem volt, ugye itt elsősorban a Budapest környéki városokról, falvakról beszéltünk, valamint ugye a Dunántúl, a Sopron és környéke, sváb falvak, ugye Budaörs volt az első település, amelyeket lényegében kiürítettek. Hát ez ugye úgy zajlott, hogy 1945. decemberében megjelent egy rendelet, amelyben leszabályozták azt, hogy kik azok a németek, akik kitelepítésre kerülnek. Itt egyrészt a indokok voltak itt a 41-es népszámlálás alkalmával, akik német anyanyelvűnek, nemzetiségűnek mondották magukat. A Volksbundtagság is egy ilyen ok volt, vagy akár az, hogyha bármelyik német fegyveres szervbe, például az SS-be csatlakoztak a háború alatt, vagy hogyha a háború alatt ezekben az években a magyarról németesítették a nevüket, tehát ezeknek az embereknek a körét meghatározták, és akkor a rendeleteket ezt kifüggesztették, és a rendeletek alapján a helyi közösségek ugye összeállítottak egy névlistát, amit így kifüggesztettek, és akkor onnan tudták az emberek, hogy akkor ők is felkerültek ezekre a listákra, és ki fogják őket telepíteni.
A kitelepítéseknél maga a procedúra is kegyetlen volt, hiszen egy egész életet kellett hátrahagyni gyakorlatilag hirtelen. Minden ingatlan és ingóság, minden emlék ott maradt, és mások élet. A budapesti kitelepítések esetében hivatalosan hagytak a családoknak 24 órát, de sokszor ennél sokkal kevesebb idejük volt összepakolni. Bank Barbara történészt hallják.
A hivatalos leírások alapján a budapesti kitelepítések esetében a család fő az 500 kilót vihetett magával, a többi családtag az 250-250 kilókat. Összeszedhette, ráírták a nevét, stb. És utána ugye ez a kilogramm mennyiség megvolt, lezárták, lepecsételték a lakást. Tehát erre 24 órájuk volt hivatalosan. De mondom, volt, akinek két órája volt, volt, akinek fél napja, tehát ez egyedi esetektől is függött. Na most az egy dolog, hogy 500 kilót, 250-et összeszedtek, kisebb butorokat, kisebb tárgyakat, könyveket, de az, hogy mi érkezik meg a kitelepítés helyére, na az egy másik dolog. Mert hogy elfogy, amire odaír a vécérhoz, elfogytak a tárgyak. Ami maguknál maradt, tehát nem kellett berakni egy másik vagomba, egy másik teherautóba, egy raktárba, na az valószínűleg megmenekült egy ideig. Aztán az, hogy a faluban mi történik, hányszor verik rájuk az ajtót, milyen házkutatások vannak, hogyan működik ez, na az egy másik dolog. Kényszerlakhelyre hurcoltak, tehát az internális jellegű kitelepített családok esetében ez nem adatott meg, ez a 24 óra. Nagyon sokan emlékeznek, hogy rájuk rúgták az ajtót, és megmondták, hogy fél órájuk van, hogy összeszedjenek cuccokat, de ott még a megfélelmezés mit is megvolt. Ha még a családfő ott tartózkodott, tehát az otthonunkban tartózkodott, és nem éppen valamelyik kényszermunkatáborban volt, vagy nem éppen bíróság elé állították, akkor a forgatókönyv az úgy volt, hogy őt jó megverik. Elsődlegesen az egész családot megfélemlítették, és innentől kezdve, hogy fél óra alatt mit tud összekapkodni maga a család, az ott lévő emberek, hát ez egy nagy kérdés volt. Ilyen állapotban, ilyen helyzetben, mondjuk amikor szuronyos puskával böködik az ágyat, hogy a gyereket keressék meg, ilyen hasonló dolgok voltak azért, nagyon nehéz. Tehát őnek itt nem volt annyi idejük erre a dologra, és hát adhok pakoltak ruhát, dolgokat.
A Völgység falvaiban a kitelepített svábok helyére érkező bukovinai székelyek is ugyanannak a kiszolgáltatottságnak lettek részesei, egy olyan történetben, ahol szinte mindenki vesztes volt. Sárkány Kázmér operaénekes, félig székely, félig felvidéki magyar visszaemlékezését hallják.
Nagyszüleim Hímesháza közepén egy nagyon-nagyon szép házban laktak, és nagyon érdekes, hogy mikor a nagyszüleim, a nagyapám 75-ben, a nagyanyám 94-ben meghalt, akkor az anyám a testvére javára lemondott a Hímesi házról. Azt mondta, hogy ő már 45-ben 11 éves volt, és döbbenten látta, hogy egy svábnak a házába beköltöztették a családot, és ő egész életében lelkiismeret fordulást érzett azokkal szemben, akiknek menniük kellett, és mesélte, hogy nem is hisszük el, hogy még gőzölgött a leves az asztalon, és úgy rakták ki a német ajkú családot a házból. Beültünk a másikba, sokszor szóba kerül ez még ma is. De az is igaz, hogy ők ott hagytak Romániában egy házat, amit a nagyapám 31-ben épített, azzal az ígérettel, hogy a magyar állam ad neki egy házat. Ott voltak gyerekekkel, és amikor azt mondják, hogy válasz egy házat, mert ez és ez üres, akkor nem nézhette, gondolom én, hogy minek a rovására, azzal kellett törődnie, hogy az ő családjának és a gyerekeinek valahol aludni, lakni kell, és meg kell tudni élni.
A kitelepítések során, bár hivatalosan szabályozták a csomagok súlyát és tartalmát, a valóságban sokszor ez kiszámíthatatlanul alakult, és rengeteg érték hátra maradt, vagy elveszett út közben.
Hát ugye a kitelepítések azok egyébként jellemzően úgy zajlottak le, hogy ugye közreadták azoknak a nevét, akiket kik fognak telepíteni.
Meséli Lakatos Dorina történész.
Itt mindig megvolt, hogy akkor mikor, de hogyha Budaörsöt nézzük, hogy akkor ekkor és ekkor fog lezajlani ez a kitelepítés. Meghatározták azt, hogy ezek az emberek mennyi csomagot vihetnek magukkal. Ugye szekerekre pakoltak fel, kivitték őket a vasútállomásra, és ugye ott vagonírozták be őket különböző vagonokba, és akkor így indultak el ezek a szerelvények Németországnak, ekkor még a nyugati megszállási zónájába. Mindeközben rengeteg menekült érkezik Magyarországra. Akár beszélhetünk azokról, akik mondjuk Jugoszláviából menekültek ide, vagy ugye akik Csehszlovákiából kényszerültek ide, őket is el kellett valahogy helyezni, és eredetileg ezt úgy is csinálták, hogy egyes sváb családokat összeköltöztettek egy házba, és akkor azt mondták, hogy jó-jó magukkal vihetik az ingóságaikat, de mondjuk helyileg meghatározták azt, hogy hát ha a helyükre betelepülő családnak nincsenek mondjuk bútorai, akkor azt a sváboktól szerezzék be.
Bank Barbara történész kutatásai során számos olyan emberrel készített interjút, akik gyerekként vagy fiatal felnőttként élték át a kitelepítést, illetve az internálás jellegű kitelepítést. Különösen megrázó az internáló táborok világa.
A szovjet módszer és rendszer szerint bármit meg lehetett tenni. A kicsiknek, ha szerencsék volt, volt tanító, vagy olyan ember abban a közösségben, aki alkalmas volt, illetve vállalta azt, hogy tanítja őket. Nagyon sokan, tehát többen jártak így iskolába, úgymond, idézőjelbe iskolába, viszont utána ezeket az éveket el is ismerték nekik. Nagyobbaknak dolgozniuk kellett. Sőt, fiú esetében, ha valaki betöltötte a 18. életévét, ekkor már dév volt a katonai munkaszolgálat, és a zárt táborból vitték katonai munkaszolgálatra. Na, ami egy másik történet, ugye nagyon keveset beszélünk erről a formájáról is a büntetésnek, tehát ezek az úgynevezett kulák katonák, a népi demokrácia ellenségei, szokták úgy is mondani az akkori vezetője ennek a munkaszolgálatnak, hogy szutykai, és hogy nem alkalmasak arra, hogy fegyvert adjanak a kezükbe, hanem lapátot, és így építsék a szocializmust büntetésből. És ténylegesen többen vannak olyanok, akik a zárt kényszer munkatáborból 2 évet lehúztak ilyen lapátos katonaként.
Kóka Rozália, bukovinai székelybácskai magyar mesemondó néprajzkutató visszaemlékezése megmutatja, milyen volt gyermekként szembesülni azzal, hogy az otthon, amelyben élnek, valójában nem az övék, és hogy a mindennapokat a feszültség és a kirekesztettség határozza meg.
Én 1,5 éves voltam, amikor Felsőnánára költöztünk. Egy szép nagy házba telepítettek bennünket. A házban volt egy ugyanolyan korú kislány, mint én. Neki is volt egy édesanyja és egy ágyban fekvő nagymamája. Az édesapja Szibériában volt hadifoga, őt már elvitték, mielőtt mi odaértünk volna. A házat 2 fele osztottuk, és dolgoztak együtt a szüleim német gazdákkal, és ahogy növekedtem, egyszer csak rádöbbentem, hogy azok a ruhák a szekrényben, amihez édesanyám soha nem nyúl, és azt se engedi, hogy mi nyúljunk, azok nem a miénk voltak. Hogy a tehén az istálóban nem a miénk volt. Hogy semmi se a miénk. Én annyira boldogtalan lettem ettől a tudattól, hát azon kívül pedig állandóan gyaláztak és csúfoltak bennünket.
Magyarországon 1949 és 1953 között a Rákosi diktatúra politikai okokból mintegy 40-44 ezer ember tartott fogva bírói ítélet nélkül internáló táborokban, mint például a hírhet Recsk vagy Kistarcsa. Ezzel párhuzamosan a Hortobágyra és a Nagykunságba körülbelül 8500-10 ezer ember deportáltak kényszermunkatáborokba, főként a déli és nyugati határsáv tisztogatása keretében. 1951 nyarán Budapestről további több mint 13 ezer osztály idegennek bélyegzett személy telepítettek ki vidéki kényszerlakhelyekre, vagyonuk teljes elkobzása mellett. A kényszerintézkedéseknek az 1953-as Nagy Imre féle amnesztia rendelet vetett véget, de az áldozatok többsége korábbi otthonába és jogaiba soha nem térhetett teljesen vissza.
56-70.
Mára köszönjük a figyelmüket. A következő adásban újabb összefüggéseket keresünk, emberi sorsokról mesélünk, őrizzük mindazok emlékét, akik szembeszálltak a diktatúrával, és 1956. októberében kiálltak a magyar szabadságért. A műsor készítői Bence Andrea, Kavélyo Kolini Bori, Fehérvári Márton, Győri Lívia, Kálmán Alida és Pus Gergő. Adásunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban. Viszonthallásra 1 hét múlva.